Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Zsebeházi Gabriella, az Országos Meteorológiai Szolgálat klímamodellező csoportjának munkatársa. Kezét csoklom, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Ennek a mostani markáns időjárásnak az éghajlat változáshoz van valami köze? Mert azt azért már megtanulhattuk, hogy az időjárás meg az éghajlat az kettő.
Igen, jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat. Önmagában egy-egy ilyen extrém eseményt nem köthetünk a klímaváltozáshoz, tehát ha, ahogyan ön is mondta, minden esetben ugye, amikor az időjárásról beszélünk, akkor a légkörnek a pillanatnyi állapotát, illetve annak a rövid idő alatt bekövetkező változását vizsgáljuk, illetve tekintjük, és ezzel szemben, amikor az éghajlatot, illetve az éghajlatváltozást vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen ennek az időjárási helyzeteknek a sokasságát, tehát egy hosszú idő alatt bekövetkező állapotát, állapotváltozását tekintjük. Azonban már vannak olyan vizsgálatok, amikor egy-egy ilyen extrém eseményt úgy vizsgálják, hogy az vajon egy változatlan klímában milyen valószínűséggel következik be. Tehát azt mindenképpen el kell mondani, hogy az extrém eseményeknek a gyakorisága az növekszik. Gondolok itt akár a hőhullámokra, tehát a hőséggel járó változásokra, vagy akár a nagy csapadékoknak a gyakoriság változására, vagy éppen az aszályos időszakoknak a hossza, a gyakorisága is növekszik a jövőben.
A meteorológus soknál van ennek az időjárásnak valamilyen neve? Vagy csak azt mondják, hogy egy, de pocsék idő van?
Ami most éppen van.
Tehát amikor hajnalban elkezd ömleni az eső, és nem áll meg délelőttig. Aztán eljövünk dolgozni, és mikor hazamegyünk, megint ömlik az eső.
Igen, most egy úgynevezett hidegörvény van felettünk, ami egy tulajdonképpen egy elöregedett ciklon. Ennek az a tulajdonsága, hogy ez viszonylag nagy kiterjedésű, és lassan mozog, és ennek következtében tehát nagy csapadékot tud egy helyen kivonni magából, tehát egy helyen nagy csapadék hullik belőle, illetve azáltal, hogy hosszú idő alatt ugyanazon a területen van, tulajdonképpen folyamatosan szívja magába a nedvességet, és ennek köszönhető az, hogy egy területen ilyen nagy mennyiségű csapadék, így záporok, zivatarok formájában tud lehullani.
Elöregedett ciklon? Ezek szerint van élettartama a ciklonoknak? Fiatal ciklon, erejetejében lévő középkorú ciklon, meg előregedett ciklon?
Így van, igen. Tehát a ciklonok, azok ciklonok, anticiklonok, ezek folyamatosan képződnek, váltják egymást, és tehát ugye egy ciklonban van az úgynevezett hidegfront és melegfront, amikor is tehát tulajdonképpen a hideg levegő így egyre inkább záródik be a két front között, és amikor ez így megtörténik, akkor tulajdonképpen a ciklon az elhal.
Az a ciklon, amit, hogyha radarképet látunk, akkor ilyen forgó jelenséget nézünk? Ez a ciklon?
Igen, egy ilyen spirális alakja van, és ugye az óramutató járásával ellentétes irányba forog.
Melyik, az anti vagy a ciklon?
Igazából az anticiklont ezt annyira nem látni a műholdképeken. A főként a ciklonnak van ez a jellegzetes felhőkarjai, ami ilyen spirális alakú.
Nem szeretnék egészen a kályháig visszamenni, de mitől alakul ki egy ciklon? Tehát mi az a pillanat, amikor még nincsen, és mi az, amikor már van, és azt mondják, hogy nicsak egy ciklon?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy az északi sarkörön ugye hideg levegő van, az egyenlítő fölött pedig meleg levegő, és ennek a két légrétegnek a határán tulajdonképpen tehát van egy határvonal, és ez azonban nem egy folytonos vonal, hanem azáltal, hogy a hideg levegő az hidegebb, és ezáltal sűrűbb, mint a meleg levegő. Tehát ezáltal egyfajta ilyen hullámzó folyamat képződik el ennek a két légrétegnek a határán, tehát egy hullám jön létre, és ez egyre inkább így kezd kimélyülni, és ennek a következménye az, hogy létrejön a meleg front és a hideg front, és így bezáródik a tehát két front közé helyeződik a hideg levegő.
Vizet honnan vesz föl? Mert valahonnan föl kell vennie vizet, amikor azt látom, hogy az reggel az én nyakamba szakad.
Igen, alapvetően ugye az egyik fő vízforrás az az óceánokból érkező pára, de ez főként, amikor ugye a nagy térségű folyamatokról beszélünk, de ugye olyan zivatar is képződhet egy nyári nap folyamán, amikor tulajdonképpen napközben még nagyon szép idő van, és akkor délután képződnek a gomolyfelők, és akkor így délután pedig abból érkezik egy zápor vagy egy zivatar. Ott leginkább a nedvesség az a földfelszínről, az elpárolgott vízből érkezik.
Lehetséges, hogy ami délután leesik, az napközben a naphatására újra elpárolog, aztán fogja magát és megillesik. Vannak olyan tájak, egész közel hozzánk, talán még Szlovéniában is van ilyen, ahol minden nap esik az eső. Napközben nem, este megint. Aztán másnap ugyanígy van, gyönyörű dús a növényzete miatt.
Igen, itt egyrészt már az is szóba játszik, hogy ugye Szlovéniában már több a hegyvidék, tehát a hegyeknek van egy ilyen csapadék képző hatása, azáltal, hogy elősegítik a levegőnek a feláramlását. De természetesen tehát ami leesik, az utána párolog, persze ez a levegő aztán áthelyeződik különböző területekre is, tehát nem feltétlenül az esik vissza, ami éppen adott helyről elpárolgott.
Hogyha az időjárást rövid távon nézzük, az éghajlatot meg hosszú távon, akkor lehetséges, hogy ez a mostani időjárás tulajdonképpen egész normális, csak hát a mi életünkben ritkán volt ilyen. Vagy nem erről van szó, ami most van, az nem egészen normális.
Semmiképpen sem normális. Tehát a mérési adatok, amelyek hát főként Magyarországon 1901 óta vannak hosszú távú mérések, tehát tulajdonképpen 1901 óta tudjuk vizsgálni, hogy hogyan is zajlik az időjárás változása, illetve az éghajlat, és ez alapján teljesen egyértelműen kimutatható, hogy igenis növekedtek az extrém időjárási események. Persze bizonyos extrém időjárási események, tehát ugye éppen a hideggel társuló extrémumok, mint például a fagyos napok, vagy éppen a nagyon hideg eseményeknek a száma viszont csökken. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy ez igenis extrém.
De mit nevez a meteorológia extrémnek? Mert nem biztos, hogy ugyanazt nevezi annak, amit egy hétköznapi ember extrém időjárásnak nevez.
Igen. Hát, hogyha matematikus szemmel nézzük, akkor tulajdonképpen, hogyha vizsgáljuk például 30 év nyarát, akkor abból ki tudjuk választani, hogy melyek azok, amik az átlagos nyarak voltak, ugye az a, tehát 30 nyárnak az átlaga, nyári átlaghőmérsékletnek az átlaga, és attól egy adott intervallumba eső hőmérsékletet még mindig átlagosnak nevezhetjük. Viszont azok, amelyek nagyon ritkán fordultak elő, akár mondjuk meleg, vagy akár hideg, ezeket nevezzük extrémnek. És persze ezt még mindig elég nehéz így elképzelni, és ezért egyrészt azért is, hogy a különböző országok a saját extrém eseményeket össze tudják hasonlítani, mert nyilván, hogy most délebre vagy éppen északabbra helyezkedünk el, attól függően ugye más lesz az átlagos és az extrém. Másrészt azért is, hogy a hétköznapi ember is, illetve akár aki ennek szüksége van az éghajlati adatokra, ezt könnyebben tudja értelmezni, ezért úgynevezett éghajlati indexeket vizsgálunk, amelyek általában bizonyos küszöbértéket meghaladó hőmérséklete vagy csapadékkal számolnak. Tehát például egy hőségnap az a nap, amikor a napi maximum hőmérséklet 30 fok felett van. Ugye ezt elég könnyű elképzelni, és akkor ezeket a napokat számoljuk össze.
És ebből jön ki az, hogy növekszik az időjárási extremitások száma hosszú távon is?
Igen.
Tud-e valamit a szakember kezdeni azzal a népi megfigyeléssel, ami a kollégáim népi megfigyelése, hogy mintha tűnnének el az évszakok az életünkből. Nem négy van már, hanem inkább csak kettő. nincs átmeneti kabát, egész évben lehet gumicsizmába járni.
Igen, ezt nagyon gyakran megkapjuk egyébként, ezt a kérdést, hogy eltűnnek az évszakok. Az egyik válaszom az az, hogy ugye azzal, hogy az átlaghőmérséklet melegszik, tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy mindegyik évszak melegszik. Tehát ahogyan a nyár melegebb lesz, úgy melegebb lesz a tél, az ősz és a tavasz is. Természetesen nem egyenlő mértékben, tehát leginkább a tél, illetve a nyári évszakunk melegszik. És tulajdonképpen egy kicsit ennek is köszönhető, hogyha a tavaszt és az őszt úgy definiáljuk, hogy egy bizonyos hőmérsékletek közé eső évszakok, akkor ezek valóban rövidebbek lesznek, illetve már most is rövidebbek.
El lehet képzelni, hogy egyszer olyan rövidek lesznek, hogy ha ránézzünk, nem tudjuk megkülönböztetni?
Én úgy gondolom, hogy nem, ugyanis tehát egyrészt ugye az, hogy 4 évszak van itt hazánkban, az egyrészt abból is adódik, hogy a mérsékelt égőkben helyezkedik el Magyarország. Tehát itt mindig meg lesz az, hogy a tél és a nyár közé beékelődnek az átmeneti évszakok. Ez a földnek, illetve a földön való elhelyezkedésünkből adódik.
Uh-huh. Meddig lát előre ma az időjárás előrejelzés? Mert az is egy népi megfigyelés, hogy a gyerekkoromban talán jobban meg tudták mondani, hogy milyen lesz az idő 3 nap múlva, most meg mint a kevésbé tudnák megmondani, hogy milyen lesz az idő 3 nap múlva. Az extremitások előrejelzése, az pedig különösen nehéznek tűnik.
Igen, ez egy kicsit egyébként rossz, talán rossz megközelítés, mert az időjárás előrejelző modellek azért fejlődnek. Évtizedenként azt mondtad el, hogy körülbelül egy nappal előrébb látunk, mondhatjuk így. Ma úgy általánosságban olyan 2 hetes időszakra jelezhetünk előre. Persze ez függ a magától az időjárási helyzettől is. Tehát hogyha egy nyugodt, úgynevezett anticiklon van felettünk, amikor tulajdonképpen olyan nagy változások nem történnek az időjárásban, akkor egy viszonylag hosszabb időszakra is elő tudnak jelezni az időjárás előrejelzők nagy pontossággal. Ugyanakkor egy bizonytalanabb helyzetben, tehát éppen akkor, amikor jön egy úgynevezett hullámzó frontrendszer, például ugye, amikor az Alpok felett a frontok hullámot vetnek, és ennek nagyon bizonytalan egyrészt a terjedési sebessége is, hogy éppen hol fog esni az eső, éppen milyen hőmérséklet lesz, tehát ez már egy jóval bizonytalanabb helyzet, vagy éppen az ivatarok esetében is ugye azok egy nagyon kis kiterjedésű, rövid időszak alatt nagy mennyiségű csapadék hullik le, és ennek is a pontos helye, hogy ez éppen hol fog kialakulni, ez ma még nagyon bizonytalan.
A mérési technikák, a bevitt adat mennyisége miatt bizonytalan az, hogy most a 6. kerületben fog esni, vagy a 7. kerületben, mert látunk ilyen jelenségeket. Egyik kerületben esik, másik kerületben vidáman teregetnek az emberek.
Részben tehát az időjárást úgynevezett időjárás előrejelző modellekkel jelezzük előre, és tehát ezeket úgy kell elképzelni, minthogyha a légkört egy ilyen rácshálóval fednénk le, ami 3D, tehát horizontálisan és vertikálisan is, és ennek tehát ma a Magyarországon lévő legfinomabb felbontású ilyen modellünk az 2 kilométeres, és ugye ennél akár kisebb ilyen záporok is lehetnek, tehát ezeket tulajdonképpen nem tudja olyan jól pontosan leírni ezeket az eseményeket.
Honnan van hozzá adat? Mert nekem van olyan ismerősöm, akinek a kertjében van ilyen tartály, és csinál belőle időjárási naplót, és alig, hanem beküldte, vagy beküldi valahova. De nyilván nem ez a jelen. Honnan van adat?
Igen. Nagyon sokféle mérést használnak fel az előrejelzés készítéséhez. Tehát egyrészt vannak földfelszíni mérések, mérik a hőmérsékletet, a csapadékot. Igen, és ez valóban, ha bár vannak a társadalmi észlelők, akik beküldik az adatokat, és ezzel is több információt nyerünk a jelenlegi állapotról, de ezek az adatok nem kerülnek bele a modellekbe, hanem az OMSZ által hivatalosan üzemeltetett mérőállomásokat használják fel. Tehát itt nagyon fontos, hogy ezek megfelelő minőségű mérőműszerek legyenek, azokat rendszeresen ellenőrizzék, hogy biztosan pontos a mérés. Tehát ez az egyik. Aztán a másik, hogy például a repülőgépes méréseket is felhasználják, talán erről lehetett is hallani, hogy azzal, hogy a koronavírus idején ugye kevesebb volt a repülő, ezáltal egy kicsit pontatlanabbak lettek az előrejelzések, mert kevesebb ilyen adat állt rendelkezésre. Ezen kívül műholdas megfigyelések is vannak, vagy éppen akár a radar megfigyelések, amelyek ugye már a légkörről tudnak pontosabb információt adni, tehát nem csak a föld felszíni állapotokról. Illetve persze, mondjuk ez kevésbé a Magyarországra vonatkozik, de akár az óceánon lévő búvják is nagyon fontos információt tudnak adni.
De például egy óceánon lévő bójában elhelyezett mérő egység adata, az valamilyen módon tud hasznosulni? Hát azt már az elején megbeszéltük, hogy például az óceánok fölött felvesznek vizet a szelek. Tehát lehet tudni, hogyha ott valamilyen időjárási változás van, akkor az előbb-utóbb hozzánk is el fog jönni, mint amikor Kínában a lepke meglebbenti a szárnyát. Tehát így kell elképzelni?
Igen, egyrészt azt is elmondhatom, hogy tehát amit említettem, hogy 2 kilométeres felbontású időjárás előrejelző modellünk van, ez nagyjából így a Közép-Európát fedi le ez a modell, azonban ennek szüksége van egy olyan információra is, ami az egész, tehát ami a külső területeken lévő légköri állapotokat is leírja. Tehát egy olyan modellre van szükség, ami egy nagyobb területre vonatkozik. Ezt általában úgynevezett globális modellek szolgáltatják, amik a teljes földre készítenek időjárás előrejelzést. És ezt itt mi Magyarországon alapvetően az Európai Középtávú Előrejelző Rendszer modelljét használjuk fel. És mivel ez a modell ez a teljes földre vonatkozik, ezért neki nagyon fontos, hogy az óceánok felett is legyenek információi.
És végén az egész képnek stimmelnie kell. Tehát, hogyha valami valahonnan elindul, akkor azt végig az előrejelzésben látni kell, amíg az el nem hal. Így kell elképzelni egy globális előrejelzést?
Igen, igen. Tehát ez tulajdonképpen az időjárást ugye egy folyamatosan írja le most már.
Azt mondja, hogy 10 évente egy nappal messzebbre látnak. Mindent látnak egy nappal messzebbre. Vannak olyan jelenségek, mint például a villámlás, ami egyik pillanatban nincs, a másikban meg már van. És az nagyon fontos, hogy hol fog lecsapni a villám, mert nem mindegy, hogy a puszta közepére vagy a gabonatárolóba csap le.
Igen, ez a kijelentés, hogy egy nappal előre, ez egy ilyen nagyon általános információ. És tulajdonképpen a villámunknak az előrejelzése az még nagyjából azt mondhatjuk, hogy gyerekcipőben jár, ha bár vannak erre utaló információk a modellekben, de ezeket még inkább így indirekt módon számítják ki, hogy éppen hol fog villám kitörni.
Az a korábbi esetekből lehet modelleket csinálni, lehet gyönyörű műholdképeket látni, amikor egy felhőben óriási villámtevékenység van, akkor abból következtetünk arra, hogyha jövőre ugyanilyen felhő lesz, ugyanilyen villámok fognak belőle jönni, vagy dehogy is?
Alapvetően, tehát ez a folyamat, amit itt kezdtem pedzegetni, hogy így indirekt módon történik, ez az úgynevezett parametrizáció a modellezésben, ami azt jelenti, hogy tehát az olyan folyamatok, amelyek nagyon kis skálán zajlanak, tehát például ugye a 2 kilométeres cernet említettük, tehát 2x2 kilométeres a rácsálunk, és például ennél kisebb folyamat, akár ugye egy kicsi gomoly felhő bele zajló folyamatok, tehát ott is a felhőben zajló folyamatok, ugye akár a villámlás. Ezeket különféle ilyen mérési adatok felhasználásával, illetve összefüggésekből tudjuk beépíteni a modellekbe. Tehát ezek egy kicsit kevésbé pontosak, mint akár egy szélsebesség vagy egy hőmérsékletnek az előrejelzése, mert különféle összefüggések léteznek arra, hogy egy adott, például egy villámlást hogyan tudunk leírni. Tehát erre nem egy módszer létezik, hanem nagyon sokféle, és ezeknek nagy a bizonytalansága, és ezáltal nagyobb a modellnek is erre vonatkozó hibája.
Egy átlagembert három dolog szokott érdekelni az időjárásból. Milyen lesz a hőmérséklet, mekkora lesz a szél, fog-e esni az eső? Melyiket a legnehezebb előrejelezni a három közül?
Talán a csapadékot, ugyanis annak nagyon, nagyon változékony is a térbeli helyzete, tehát hogy éppen ugye hol fog esni az eső, mennyi fog esni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a csapadékot a legnehezebb.
A második a szél és a harmadik a hőmérséklet? A hőmérséklet a legegyszerűbb dolog?
Igen, a hőmérséklet az kevésbé. Tehát akár ugye napközben is kevésbé változékony, mint a csapadék, illetve a térbeli kiterjedés, illetve a térbeli változékonysága is kevésbé.
Általános iskolás kérdés, én is belátom, de a szél az mitől fúj?
Attól, hogy a különböző területeken eltérő hőmérsékletek vannak, és ezáltal, mint ahogy mondtam is, hogy a hidegebb levegő az sűrűbb, a melegebb levegő kevésbé sűrűbb, és ezáltal ilyen nyomáskülönbség alakul ki az egyes területek között, és például ez az egyik fő oka annak, hogy fúj a szél.
De én, hogyha megnézek egy pontos térképet, és látom, hogy Biatorbágynál 28 fok van, és Budapesten pedig 22, akkor ki tudom számolni belőle, hogy merről fog fújni a szél?
Hát azért ez nem ilyen,
nem ilyen egyszerű.
Nem, tehát itt is nagyrészt a nagytérségű áramlások is természetesen a nagytérségű szeleket befolyásolják.
A domborzat minősége az, hogy sík a vidék, vagy hogy magas hegyek vannak-e benne. Ezek hogy befolyásolják, még mindig az időjárásnál tartunk, az időjárás előrejelezhetőségét?
Természetesen egy hegyvidék, azt itt is tehát vissza kell utalnom a modelleknek a pontosságára. Minél finomabb felbontású egy modell, azaz minél kisebb két rácspont közötti távolság, tehát két kilométeres, vagy szemben mondjuk egy 10 kilométeres, annál elnagyoltabban tudják leírni a domborzatot, ugyanis egy-egy ilyen rács cellában, tehát egy 2x2 kilométeres négyzetben az ott lévő domborzatnak az átlagát veszük figyelembe.
Tehát hogyha benne van a völgy is, meg a hegy is.
Igen. És pont emiatt ugye egy hegy és egy völgyben nagyon eltérő hőmérsékletek tudnak kialakulni, vagy éppen hogy a hegynek melyik oldalán hullik le a csapadék. Ez nagyon eltérő tud lenni, tehát egy durvább, azaz egy, tehát egy igen, egy durvább felbontású modellel ezt nem tudjuk olyan részletesen leírni. Másrészt egy ilyen modellben a hegyeknek a magassága sem olyan valós, mint a valóságban, és ezáltal, tehát mivel nem olyan magasak a hegyek, ezért azt a csapadékot nem is tudják kitermelni, mint amit a valóságban kitermelnek. Úgyhogy ezáltal egy ilyen durva felbontású modellben általában a csapadék az általában kisebb, mint a valóság, meg éppen ezeket az extrém csapadékokat nem olyan pontosan tudják leírni.
Az extrém csapadékok leírásának módszere az tulajdonképpen micsoda, mert az emberek leginkább arra kíváncsiak, hogy elbírja-e a csatornahálózatom, vagy egy magánház tulajdonosa, hogy elbírja-e az emésztőgödröm, ha esetleg oda megy, vagy el fog önteni mindent, ami egyébként abban benne van, vagy egy átemelőnél, hogy fog-e rajta folyni, vagy nem. Tehát ilyen földhöz ragadt kérdések foglalkoztatják az embereket. Lehet látni valamit ebből?
Hát nem ilyen szinten, hogy egy adott utcában ugye hol és mennyi fog lehullni. de valószínűségeket tudunk mondani az előrejelzésben, hogy, adott területen mekkora valószínűsége például akár adott millimétert meghaladó csapadéknak, és ebből, tehát igazából most jelenleg ez az az információ, ami rendelkezésre áll, és tudunk a felhasználóknak információt mondani.
Össze lehet rakni a felhasználóknak azt a képet például, hogy tudja, hogy mennyi a csatornahálózat kapacitása, ha az esetleg karban van tartva. És ha lát egy ilyen információt, hogy mennyi az X millimétert meghaladó csapadékmennyiség, abból ő azt elvileg ki tudja számítani, hogy ez elönt minket, vagy nem önt el minket? Tehát ennyire összeáll a kép?
Hát ha nem is az egyszerű felhasználók, hanem akár egy, tehát egy fővárosi csatornázási műveknél dolgozó ember, ő igenis ebből tud számítani. Tehát, hogyha ő ismeri azt, hogy éppen ugye hogyan áll a tározás, és milyen csapadék várható, akkor ebből reményeink szerint ő ki tudja számolni.
Ugye, igen. A hó is csapadék, csak az egy ideig, ha szerencsénk van, nem olvad el. Mert nem csak azért, mert lehet menni síelni, hanem mert nem zúdul le azonnal. Azt hogy lehet kalkulálni, hogy egy adott hótömeg az mikor fog elolvadni, mert ha nagyon gyorsan, akkor nagyobb a valószínűsége az árvíznek, ha normálisan, akkor egyrészt hosszabb a szezon, másrészt nem önt el mindent a víz. Erre van valami modell?
Igazából itt az előrejelzőknek a tapasztalata is nagyon sokat számít, hogy akik tudják, hogy tehát adott hótömeg milyen, tehát milyen hőmérsékletnél hogyan olvad. Úgyhogy tulajdonképpen itt a hőmérsékletnek az előrejelzéséből lehet következtetni arra, hogy az milyen ütemben fog elolvadni.
Uh-huh. Ami most például Németországban történt, ott a hírek szerint ott létezik egy olyan rendszer, ami nagyjából meg tudja mondani, hogy a milyen folyókra, mennyire lokálisan, milyen mennyiségű csapadék hullik le. Ezt a meteorológia ma elvileg tudja? Egy olyan területen, ahol nyilván hegyek vannak, tehát a víz nem tud szétterülni, mert hát ott vannak a hegyek.
Igen. Egyrészt az, hogy egy adott folyón milyen, hogyan zajlik le az áradás, ahhoz nem elég az időjárás előrejelző modell, és ez akár itt Magyarországon is így van, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak még vannak külön hidrológiai modelljeik, amelyek felhasználják az időjárás előrejelző modelleknek az előrejelzéseit, tehát hogy a csapadék hogyan alakul, tehát ezt felhasználva a folyók lefolyását tudják tovább modellezni.
Az éghajlatváltozás, ami már nem az időjárás, hanem a hosszú távú folyamat, ennek ugye nem előrejelzése van, ha jól tudom, hanem ennek modellezése van. Ez hogy működik?
Tulajdonképpen a kettő nincsen annyira távol egymástól, az időjárás előrejelzés és az éghajlati modellezés, ugyanis mind a kettő tehát hasonló modelleken alapszik, amelyek tehát a légkörnek a változását írják le. Ugyanakkor mégis a kettőnek az értelmezése az nagyon eltér egymástól, illetve van kettő nagyon kulcsfontosságú eltérés az időjárás előrejelzés és az éghajlatmodellezés között. Tehát az időjárás előrejelzésnél, ahogyan az a korábban is szóba került, ugye, hogyha a pillangó valahol megpendíti a szárnyait, akkor az másik féltekén egy hurikánhoz vezethet. Tehát ez egy picit ez arra utal, hogy nagyon pontos megfigyelés kell ahhoz, hogy viszonylag pontos, illetve hogy minél pontosabb időjárás előrejelzést tudjunk készíteni. Tehát az nagyon fontos, hogy tudjuk a úgynevezett kiindulási állapotot, tehát hogy milyen légköri állapotban indulunk ki, ezt minél pontosabban kell megfigyelni, mérni, és ez az egyik, tehát a sikeres előrejelzésnek az egyik kulcsa. A másik az értelmezés, hogy ott az időjárás előrejelzésnél ugye arra vagyunk kíváncsiak, hogy Magyarországon melyik területen, melyik nap, vagy akár melyik órában fog például esni az eső. Az éghajlat előrejelzésnél azonban egy picit ezt máshogy értelmezzük. Egyrészt, amit az előbb mondtam az időjárás előrejelzésnél, hogy itt kevésbé fontos, hogy pontosan tudjuk a kiindulási állapotot. Ugyanis nem az, tehát az nem olyan nagy befolyásoló tényező már több évtizedes időszakon, hanem ott inkább az ilyen külső kényszerek azok, amik alakítják az éghajlatot, ugye akár az óceánnak a hosszú távú változása, vagy éppen ugye az üvegházhatású gázoknak a koncentráció változása, tehát ugye például, hogy az emberi tevékenység az hogyan alakult eddig, illetve hogyan alakulhat a jövőben. Főként ez az, ami az éghajlatváltozást hosszú távon befolyásolja. Tehát ez így a koncepcióban az egyik különbség, és a másik pedig az értelmezés, hogy itt nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy például jövő nyáron milyen lesz a nyári átlaghőmérséklet, hanem tehát ahogyan az éghajlatot is ugye definiáljuk, hogy egy több évtizedes időszaknak az állapotát szeretnénk leírni, illetve az abban bekövetkező változásokat, tehát ezért egy több évtizedes időszakot vizsgálunk. Ez általában egy 30 év, akár 2021-2050, illetve 2071-2100, amit a jövőre vizsgálunk, ugyanis alapvetően a modellezést azt a 21. századra végezzük el.
De például ilyen kérdések az éghajlatváltozásnál is fölmerülhetnek, hogy az unokám decemberben fog-e szörfözni a Balatonnál? Nem?
Igen.
Mert ha így megy tovább, lehet, hogy fog.
Igen, de erre csak egy valószínűséget tudunk adni, hogy tehát egy 30 év alatt egy átlagos december az milyen lehet a jövőben. Illetve persze milyenek lehetnek a szélsőségek is, de nem tudjuk megmondani, hogy az éppen melyik évnek az a decembere lesz.
Tehát egy tendenciát tudnak mondani, ami ad választ például az élhetőség kérdésére? Mert azt most nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy decemberben is 25 fok lesz a Balatonnál. Csomó hatása lehet. Van, aki nagyon fogja szeretni, van, aki meg kevésbé fogja szeretni, és még akkor gazdasági hatásokról nem is beszéltük. A turizmus örvendezik, ugye a mezőgazdaság mit csinál vele, az megint egy más kérdés.
Igen. Ahogyan korábban említettem, a modellezés során is vizsgáljuk az éghajlati indexeket, tehát ami egy kicsit segítenek elképzelni, hogy mégis az az 1-2 fokos hőmérséklet, átlag hőmérséklet változás, az milyen napi időjárási eseményeket hozhat. Tehát például vizsgáljuk azt, hogy a hőhullámos napoknak a száma hogyan alakul, és éppen ez azt mutatja, hogy már 2021-2050-re, tehát ez egy már egészen belátható időszak, a múltbeli érték, ami viszont az 1971-2000-es időszak, a kétszerese is előfordulhat. Tehát kétszer annyi hőhullámos nap lehet, amikor a napi átlag hőmérséklet 25 fok felett alakul. Tehát ebből kétszer annyi lehet, mint múltban.
Hogy számol a modell az emberi akarattal? Például azzal, hogy nagyobb tempóban fogunk elkezdeni olyan technológiákat csinálni, amik a felmelegedést csökkentik. Vagy lehet, hogy nem. Lehet, hogy legyítünk az egészre. Nem olyan sok az 1-2 fok. Nem eldöntött még, hogy az emberiség mit fog csinálni. Ez egy olyan változó, ami ilyen is lehet, meg olyan is lehet. Hogy számolnak ezzel?
Valóban ez az egyik legbizonytalanabb eleme az éghajlat előrejelzésének. És mivel valóban nem tudjuk, hogy milyen irányba alakul az emberi tevékenység, ezért különböző úgynevezett forgatókönyveket alkottak meg. Létezik pesszimista, ami azt mutatja, hogy minden marad a régiben, és egyáltalán nem történik az üvegházhatású gázoknak a kibocsátására való mérséklés. Vagy éppen léteznek optimista forgatókönyvek is, ami viszont például azt mutatja, hogy mondjuk 2040-re már nettó értékben nem bocsátunk ki széndioxidot.
Hogy számolnak azzal, hogy egyes területek más-más hatás alá fognak esni, ha a pesszimista forgatókönyv valósul meg, vagyis folytatódik a felmelegedés? Olvastam olyan elemzést, ami azt mondta, hogy ha jól emlékszem, Csehországban például fog nőni a nemzeti jövedelem ennek hatására. Nyilván máshol meg fog csökkenni. Vannak, lesznek olyan városok, amiket elönt a víz, ott éppen nulla lesz a nemzeti jövedelem, mert lakhatatlanná válnak, onnan minden el fog költözni. Vagyis egy akaratot elég nehéz ebből kihüvelyezni. Ezzel hogy tudnak számolni?
Igen, egyrészt ezeket a forgatókönyveket, ez már egy, tehát amit a modellekbe betáplálunk, azok egy globális átlagra vonatkoznak. Mondjuk évtizedenként, vagy évenként, hogy hogyan alakul az üvegházhatású gázoknak a koncentráció, és ez már annak az eredménye, hogy a közgazdászok, különböző szociológusok és egyéb szakemberek előrejelezték, vagy éppen kigondolták, hogy az egyes politikai, gazdasági, társadalmi változások hogyan alakulhatnak a jövőben. Tehát ebben az egyel megelőző lépésben lehet benne a regionális változás egyrészt, másrészt pedig azáltal, hogy a forgatókönyvekkel készítünk egy időjárás, illetve egy éghajlati szimulációt, tehát ez annak a válasza tulajdonképpen, hogyha egy bizonyos irányba alakul az emberi tevékenység, mármint az egész globális emberi tevékenység, akkor ez milyen éghajlatot fog kialakítani, és itt már viszont vannak információink a föld különböző régióira, vagy akár az országokra, és utána ez már nem az éghajlat modellezés, hanem már a hatás, hogy ez milyen hatásokat fog kifejteni akár a mezőgazdaságra, hidrológiára, turizmusra, tehát a különböző ágazatokra, vagy akár tehát az emberiségre is, hogy éppen az egészségügyet ez hogyan terheli meg. És egy következő lépése, hogy ez aztán hogyan hat vissza akár a jólétre, vagy a gazdaságra például.
Hogy kell azt elképzelni, hogy például a magyarországi Hortobágy hogy fog kinézni 50 év múlva egy pesszimista, meg egy optimista forgatókönyv esetén. Szóval a szürke marha ott fog állni, középen ugyanúgy fogja magát érezni, vagy nem?
A legnagyobb különbség a két forgatókönyv esetén az a hőmérsékletben mutatkozik meg, ugyanis azáltal, hogy tehát a két forgatókönyv között alapvetően az üvegházgáz koncentráció változásban van különbség, tehát egy optimista az nagyon mérsékelt üvegházgáz kibocsátást vetít előre, egy pesszimista pedig egy nagyon meredeken emelkedő koncentrációváltozást vetít előre, és a széndioxid, illetve az üvegházhatású gázok koncentráció változása, az tulajdonképpen egyenes arányban van a hőmérséklet változással. Tehát, hogyha egy pesszimista forgatókönyvet veszünk figyelembe, akkor az jóval nagyobb hőmérséklet emelkedést mutat, mint egy optimista forgatókönyv esetén. És ez tényleg ez nagyon élesen elkülönül egymástól. Tehát valószínűleg a Hortobágyon, hogyha a pesszimista forgatókönyv valósul meg, akkor jóval melegebb lesz. A csapadék tekintetében már kevésbé ilyen, tehát már nincs ilyen nagy különbség a két forgatókönyv között, nem olyan egyértelmű, hogy a két, tehát hogyha az egyik vagy a másik forgatókönyv valósul meg, akkor a csapadék az hogyan változik. Viszont alapvetően azt azért el lehet mondani, hogyha a pesszimista forgatókönyv valósul meg, akkor azért ezek a heves esőzéseknek a valószínűsége, illetve az aszályok, azok súlyosabbak lehetnek.
Ilyenkor számolnak azzal, hogy hát az esővizet azért azt el lehet tárolni. Nem feltétlenül kell annak állandóan elfolynia, azért vannak a tározók, és akkor ha le van tározva, akkor lehet vele öntözni. Ha van öntözés, nincs annyi aszály. Hát ha akkor lesz egy kicsit széthúzott esőzés. Vagy ezzel még nem lehet számolni, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez így lesz.
De mindenképpen kell ezzel számolni, ezt már most is, ugyanis ugye már most is érezhető az éghajlatváltozás, és ez, hogy például, hogy tározókat építünk, vagy éppen parkosítunk egy városban, ez már az úgynevezett éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, ugyanis Az éghajlatváltozás nagyon lassan megy végbe, és vannak bizonyos folyamatok, amelyeken már nem tudunk változtatni, már nem tudjuk visszaforgatni, és ezekhez a változásokhoz viszont alkalmazkodni kell. És ez számos területen így van, tehát például, hogy milyen mezőgazdasági növényt ültetünk, vagy éppen esővíztározókat tározunk, hogy abból építünk, hogy abból tudjunk öntözni az a szárazabb időszakokban.
Van a pesszimista modellben olyan pont, amikor például a hortobágy élhetetlenné válik Magyarországon? Tehát nem lehet kimenni napközben. Ilyen lehet?
Én azt tudom elmondani, hogy ugye itt júniusban voltak ezek a nagyon forró időszakok, amikor már 40 fokot közelítette a hőmérséklet itt Budapesten is, illetve az országban is, és nagyon valószínű egy pesszimista forgatókönyv esetén, hogy ezek az események akár teljesen megszokottá válhatnak mondjuk az évszázad végére. Tehát például egy hőségnap, amikor ez a napi átlag hőmérséklet 25 fok felett alakul, ugye ez még nem is annyira forró, de már ez is, tehát megterheli a szervezetet, és ez az évszázad végére akár összességében 30 napot is kitehet, ami ugye egy hónap, holott az 1971-2000-es időszakban még csak 5 ilyen nap volt a mérések szerint.
Egyedüli beavatkozási pont az ember számára az üvegház hatású gázok csökkentése, vagy valamilyen más is van még a tárban, csak még nem beszélnek róla? Szóval mit lehet kezdeni a földbolygóval azon kívül, hogy kevesebbet szennyezünk?
Igen, ez a legfontosabb tényező, hogy az üvegház hatású gázok kibocsátását csökkentsük, ugyanis ez okozza az egész problémának a gyökerét, tehát azáltal ugye, hogy melegszik a föld átlag hőmérséklete, számos negatív hatást okoz akár a bioszférában, tényleg a föld minden területén. Egy kisebb ilyen tényező az a föld használat, például akár ugye, hogy megszüntetünk esőerdőket, vagy éppen leburkoljuk a föld felszínt, ez főként inkább a lokális éghajlatra tud hatással lenni.
A lokális éghajlatnak adnak van valami köze az időjáráshoz? Tehát azt annyiban biztos van köze, hogy a leburkolt csupa betonvárosban sokkal melegebb van, mint kinn a mezőn, ahol fű van.
Így van, igen. Lokális éghajlat alatt igen, azt értem, hogy ami éppen, tehát a mi környezetünkben van, és az nagyon más lehet egy tőlünk távolabbra eső területtől, és valóban a burkolt felületek, tehát akár a hőmérséklet tekintetében jóval melegebbek, ugye, mint a természetes területek, tehát ez az úgynevezett városklíma, vagy városi éghajlat, ami nagyon-nagyon más, tehát jóval szárazabb, melegebb és szennyezettebb is, mint egy természetes terület.
Alternatív lokális éghajlatot elméletben tudna magának csinálni az ember, hogy a legmelegebb napokban leköltözünk a föld alá, és ott a pincékben nagyon jól el vagyunk, és csak este jövünk elő. Mediterrán országokban sziasztáznak az emberek.
Igen. Igen, és úgy tudom, hogy vannak is ilyen föld alatti kis házak, de azért remélhetőleg nem ez a jövőbeli tendencia. Viszont arra mindenképpen törekedni kell, hogy több zöld felületet telepítsünk a városba, a zöld és kék felületet, tehát a vízfelületek is ugye azért a tároloktatás révén tudják csökkenteni a hőmérsékletet, és egyáltalán nem az a megoldás, hogy több légkondit telepítsünk a lakásokba és a házakba.
Ezt nehéz azért elmagyarázni az embereknek, akik benne a város közepén élnek, és nincs a házuk tetején egy zöld tető, meg nincs saját úszómedencéjük, akkor nekik marad a légkondicionáló, ami a bentről kiszívott meleget kifújja, és még áramot is fogyaszt.
Igen.
De ezzel például számolnak tehát az emberek akaratával, hogy ők a saját életüket hogy akarják majd megváltoztatni, amikor azon töprengenek, hogy milyen klímamodell változókat kell még az egyenletbe beszuszakolni?
Ez nem a meteorológusoknak a feladata, tehát ők a kapott információból, tehát ezekből a forgatókönyvekből számolnak. De akik a forgatókönyveket kialakítják, ők valamilyen szinten igen számolnak az emberi akarattal is, ugyanis például egy, ugye most alapvetően nagyon markáns cél, hogy a 2 fokos hőmérséklet emelkedést az évszázad végére ne lépjük át globális értelemben, és törekedjünk a 1,5 fokos hőmérséklet változásra, és ez csak akkor érhető el, hogyha az ember is, tehát az egyén is hozzátesz ehhez a megváltozott viselkedéshez.
Ha nem veszek klímát jövőre, ami most erősen gondolkozom az elmúlt néhány hónap alatt, akkor én hozzájárulok ahhoz, hogy lehetőleg ne menjünk a 2 fok fölé.
Igen, ez az egyik, de akár a fűtési, ugye télen a fűtési, hogy éppen hogyan fűtjük a lakást. Persze ide kell számolni ugye az épületeknek a hőszigetelését is, ami szintén egy nagyon fontos tényező. A közlekedést.
Sok változósnak tűnik. Köszönöm szépen. Az elmúlt 1 órában Zsebeházi Gabriella, az Országos Meteorológiai Szolgálat klímamodellező csoportjának munkatársa volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.